Ez a Protector Podcast. A Stylers Group vezetői és IT technológiai podcast sorozata.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Lackó Gábor vagyok, a Stylers Group és a Protectornak az egyik alapítója. És hát szeretettel köszöntöm Szilágyi Áront, háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok kardvívót, akivel arról fogunk beszélni, hogy egy vezető mit meríthet, milyen inspirációt meríthet egy sikeres sportolótól. És hát köszöntelek sok szeretettel, Áron.
Örülök, hogy itt lehetek.
Miközben készültem erre a beszélgetésre, megcsináltam házi feladatomat, sok mindent megnéztem, és megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, a Google Bardot, hogy ő most mit tud rólad, és hát képzeld el, ezt majd meg is mutatom neked, kiírta, hogy 2024 Párizs olimpiai bajnok. Valamit már tudhat, általában jók a predikciók. Elfogadnád ezt így most, a predikcióját, ha ennyi lenne csak, és nincs mögötte semmi történés?
Hát, hogy ne fogadnám el. Örülök, hogy megelőlegezte nekem a mesterséges intelligencia, de azt hiszem, hogy azért még nekem is kell tennem valamit, valamicskét.
Csapjunk is bele. Nem szereted, hogyha kikapsz, és sem versenyen, még edzésen sem igazából. Ez egyébként az élet minden területére, vagy a más területeire is igaz rád, hogy például, ha leülsz társasjátékot játszani, ott is mindig nyerni szeretnél?
Gyerekkorom óta így van, igen, hogy igazából mindent jól szeretnék csinálni. Tehát, hogy így kezdtem el anno az iskolát, meg igen, amikor leültünk társasozni a családdal, akkor én akartam megnyerni ezt mindig, és valahogy ez a fajta, nem is versenyszellemnek hívnám igazából, de ez a kompetitív énem, ez nagyon erős volt, és ez nagyon jól passzolt az élsporthoz. Ez elég hamar kiderült, amikor elkezdtem vívni 9 évesen, pontosabban amikor versenyezni olyan 11-12-13 évesen. És azért ez elég sokat formálódott az évek alatt, tehát amíg ez a tínédzser koromban, fiatal felnőtt versenyző koromban szabadjára volt engedve, és tényleg mindenben kerestem a versenyt, és mindenkit le akartam győzni edzésen is, hogyha nem tudom én, sprinteket futottunk, vagy ki tud nagyobb súlyokat emelni, vagy bármibe, ugyanúgy az iskolába is, ugyanúgy a társaságban is, hogyha bármi fajta vetélkedés vagy verseny volt. Ez most már nagyon sokat finomodott, 33 éves vagyok, megválogatom a versenyhelyzeteket, tehát most már rádöbbentem arra, vagy rájöttem arra, hogy az ember élete sokkal több síkú lehet, mint hogy siker és kudarc skáláján helyezze el a dolgokat. A vívásban nagyon szeretek versenyezni, nagyon motivált is vagyok, de a magánéletemben, illetve az élet más területein nem feltétlenül csak a siker a legerősebb hajtóerő.
Ugye nagyon sok vezető az, aki figyeli ezt az adást, és igazából ott fel szokott merülni az, hogy egy vezető, aki ugye döntéseket hoz, emberekkel foglalkozik, neki szükséges-e, hogy egy ilyen győztes szemlélete legyen szerinted? Vagy ott is igazából meg kell válogatni, hogy éppen milyen helyzetben van?
Szerintem először fontos definiálni, hogy mi a győzelem, meg mi a siker. Tehát azt ő egyéni megértelmezi, vagy a csoport szintjén milyen távban gondolkozik. Tehát azért egy egyéni sikernek nagyon nagy ára lehet, és azt én is megtanultam, hogy azért az a jó, hogyha az én sikereim nem csak engem építenek, hanem másokat is, hogyha az edzőim, a felkészítőim, a stábtagok, a csapattársak is úgy érzik, hogy az ő sikerük is, és nagyon fontos, és ezt is megtanultam a pozitív feedback a győzelmek után, csak hogy egy példát mondjak, teljesen jogosan, de nagyon-nagyon megsértődött rám az egyik olimpián, a riói bajnoki címem után a válogatott csapatnak a masszőre, ugyanis az olimpia után én nem kerestem őt 3-4 hónapig, amíg nagyjából a leállás volt. Én nem is gondoltam ebbe sokat bele, hiszen úgy voltam vele, hogy amíg nem kezdődik meg a következő szezonra a komolyabb felkészülés, vagy a világbajnokságra a komolyabb felkészülés, addig nincs közös teendőnk, tehát hogy nincs szükség arra, hogy kommunikáljunk. Közben ő meg teljesen jogosan elvárta volna azt, hogy én egyrészt fejezzem ki a hálámat, másrészt azért tartsuk fenn ezt a kapcsolatot, még hogyha nem is dolgozunk feltétlenül olyan szorosan együtt, és ezt hiányított, és akkor rájöttem, hogy teljes mértékben igaza van. Tehát, hogy nem szabad így módon csak használni embereket, hiszen az a masszőr, vagy erőnléti edző, vagy pszichológus, vagy bárki, aki mondjuk mellettem van, és a felkészülésemet segíti, ő is ember, és ő is várja azt, hogy a sikerből megkapja a részét, és a jogosan kivívott győzelmeknél ő is odállhasson, és ő is örülhessen, és ő is saját magáénak érezze. Úgyhogy talán ez az, ami nekem egy nagyon komoly lecke volt, és amit meg kellett tanulnom, hogy csak csapatban kell gondolkozni, és a győzelmeket, sikereket is csapatban kell értékelni.
Picit, amikor felállsz a dobogó tetejére, akkor valahol ők is ott vannak, ha nem is látszódnak, de ott állnak melletted a szavaidból élve tulajdonképpen.
Hát hogyne, és ők vannak ott nem csak a dobogó mellett, vagy mögött, hanem a mindennapokban. Tehát igen, mi vagyunk a kirakat, vagy én vagyok a kirakat, akit látnak az emberek, meg akinek ha jól sikerülnek a dolgok, akkor a nyakába akasztják az aranyérmet, de az, hogy mennyi munkát tesznek bele körülöttem emberek, a napi melót, tehát effektíve a felkészülés során hétről hétre mi munkát, meg mi teljesítményt, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy nem tudom, reggel 8-tól délután 4-5-ig elébe szólnak az emberek, hanem itt az élsportban nem csak az élsportolótól kíván az élsport magas teljesítményt, hanem mindenkitől, aki ebben benne van és körülötte van.
Egyszer az egyik olasz ellenfeled nyilatkozta azt, hogy te zárkózottabb vagy az átlagnál, és hogy ő nem tud veled úgy csicsetelni a versenyek között alatt, és hogy ez mennyire igaz egyébként, hogy így szándékosan próbálsz egy ilyen fajta kvázi távolságot tartani az ellenfeleiddel, hogy érzelmileg nem befolyásoljon mondjuk egy fontos pillanatban, egy kritikus pillanatban, hogy őt most jobban ismered, vagy sem?
A kauzalitás az fordítva van, tehát hogy ez nálam úgy alakult, hogy én szociális interakciókban nem voltam erős, és introvertált srácként nem kerestem azokat a helyzeteket, hogy mindenkivel jópofizzak, meg nem is voltam benne ügyes. És felmértem azt is, vagy hát így alakult tulajdonképpen, hogy nekem egy-egy versenyen jobban ment akkor, amikor egy kicsit ki tudtam zárni a külvilágot, és csak saját magammal, a belső hangokkal foglalkozni és készülni szinte szemellenzősen a következő ellenfélre, és ezt értelmezhetik úgy az ellenfelek, vetétársak, hogy én direkt nem jópofizom, vagy nem vagyok a legnagyobb társasági ember versenyeken. De igazából ez már csak egy következménye annak, hogy nekem így komfortosabb volt versenyeznem, és semmiképpen nem egy taktika része, tehát nem kizökkenteni akarom ezekkel az ellenfelet.
Ez inkább a saját.
Vagy valamilyen image-et felépíteni, hanem ami az élsportban, és szerintem minden karrierben nagyon fontos, az önismeret. És én sok mindent szeretek ide visszavezetni. Tehát, hogy én ezt azért csinálom, mert nekem ez így működik, mert nekem az nem menne, hogy fél órával az első asszom előtt lepacsizzak mindenkivel, megöleljem az ellenfeleket, és arról beszélgessünk, hogy hogy van az anyukájuk, meg a kiskutyájuk. Van, akinek meg ez jól áll, és láthatólag nagyon tud lubickolni ezekben a helyzetekben, és utána nagy, jó teljesítményt kihozni magából. Tehát pont igen, Ádó Montano mondta ezt az Athén olimpiai bajnoka rólam, hogy lehetnék egy picit barátságosabb. Na, ő pont egy ilyen figura, ez a mindenki kedvence, egy nagyon szimpatikus, megnyerő figura, aki akkor is, hogyha a rivalda fényben van, és a tündökön beszélnie kell, kommunikálnia kell, de utána lemegy a pástra, és elképesztő dolgokat tud megcsinálni. Nekem ez sosem ment, de nem érzem, hogy ettől én kevesebb lennék, én ilyen vagyok.
Ha ezt is egy picit valahogy az üzleti életre próbáljuk átfordítani, ugye ott is vezetők, akik fontos döntéseket hoznak be, meg ugye sokszor halljuk azt, hogy minél magasabb székben ülsz egy vezetői székben, minél nagyobb cégben vagy, próbálj objektíven döntéseket hozni adatalapúan, és próbáld kizárni a külső tényezőket, az érzelmi világot. Ugye minél magasabb szerepben van vezetői székben valaki, annál jobban talán ezt megkövetelik, de viszont ott van az vezetőként az ember is, akivel foglalkoznod kell, hogy szerinted ez a fajta gondolkodás, hol van ez a fajta az érzelmi neutralitás, hol van egy ilyen vezetői világban? Hol lehet jól megtalálni az egyensúlyt?
Szerintem elengedhetetlen a vezetők részéről az empátia. Tehát az egy olyan fontos skill, ami megkerülhetetlen, hát bárki, aki emberekkel foglalkozik, és én csak a saját tapasztalataimból a stábomra tudok gondolni, hogy mindig mindenkinek van valami külön kérése, nyűgje, baja, véleménye a dolgokról, és ezeket nem lehet negligálni. Tehát akkor tud jól működni a rendszer, hogyha a vezető szerintem az emberekkel jól tud bánni, de talán még jobb példa erre, ami a válogatott csapatunk ugye 4 főből áll, most lettünk Milánóban világbajnokok pár hónapja, jól működött a csapat, de ez 4 különböző korosztályból érkezett, különböző egyesületben, különböző edzőknél pallérozódott vívóból áll, akiket össze kell hangolni, és történetesen pont az én edzőm a válogatott keretedzője, de az ő feladata az, hogy minket egy csónakba tereljen be, és egy irányba evesztessen minket, ami nem egy könnyű feladat, de és gondolhatnánk azt, hogy egy válogatott keretedzőnek a legfontosabb feladata az, hogy megtartsa az edzéseket, és a szakmailag jó legyen, megalapozott legyen, és eredményre vezessen, de én meg úgy gondolom, hogy ennek legalább annyira fontos része az is, hogy a különböző konfliktusokat megfelelően meg tudjuk oldani, át tudjuk beszélni, és úgy érkezzünk meg egy-egy adott versenyre, hogy mindenki a legjobb mentális állapotában van, ami azt is jelenti, hogy a legjobb motivációs és koncentrációs szintben.
Ugye sokszor mondják azt, hogy a topvívók esetében nüanszok vannak a technikai képességek között, és hogy ez igaz, hogy a legtöbb esetben, amikor te is például sikeres és győzelmet értél el, akkor tulajdonképpen fejben voltál jobb a többieknél? Lehet ezt mondani?
Abszolút lehet. Az a helyzet, hogy bár rohamosan fejlődik az élsportban a felkészülési módszereknek a tárháza, gondolok itt főleg részben a sporták specifikusokra is, részben a nem sporták specifikus, tehát mondjuk az erőnléti funkcionális munkára, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy nagyszerű erőléti edzővel dolgozom, Kisáronnak hívják, és nagyon modern felfogásban, de tudományos alapon felépített felkészülést csinálunk, és amikor megcsinálok egy-egy gyakorlatot a konditeremben, akkor azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy csak én csinálom a világon, majd felmegyek az Instagramra, és 3 ugyanolyat látok különböző sztorikba, akár nem csak élsportolóktól. Tehát, hogy kinyílt a világ, ezt már mert mindenki, amit a felkészülésben lehet csinálni, ezt megcsinálja. A top vívók technikailag, taktikailag felkészültek, alig van köztük különbség, fizikálisan jó állapotban vannak, tehát ezek már nem ezek lesznek a döntő, az aszokat eldöntő aspektusok, hanem az, hogy ki van ott jobban fejben, kinek aznap, abban a pillanatban jobb a koncentrációs képessége, a motivációs állapota, ki tudta jobban kezelni a teljesítményszorongást, ki az, aki az adott pillanatban nem zökken ki, de az ellenfelet ki tudja zökkenteni. Ezek azok a mentális játékból fakadó nüansznyi különbségek, amik el tudnak dönteni a szókat nálunk.
Ugye mondtad, hogy mennyi minden újdonság van, amiket már kihasználnak. Te saját magadat hogyan edzed fejben, a lelkedet, az elmédet, hogy csinálod, mi a saját taktikád erre?
12 éve dolgozom sportpszichológusokkal, és nagyon pozitívak a tapasztalataim. sok mindent tanultam tőlük, módszereket is, a felkészülés során mindig tudtak valami új dologgal előrukkolni, ami bevált, de azért alapvetően itt is az önismeretet hoznám elő, tehát azt, hogy én tudom azt, hogy a felkészülés során is mi jó nekem. Versenyeztem már annyit, és monitoroztam már a saját teljesítményemet annyit, hogy tudjam, hogy mondjuk egy fontos megmérettetés előtt mit kell csinálnom az előző napokban, hogy jó állapotba kerüljek, tehát mikor kell kelnem, mennyit kell edzenem, mivel szabad foglalkoznom, mivel már, mi az, amivel már nem, kik azok az emberek, akik jó hatással vannak ilyenkor rám, és ezeket mindenkinek ki kell tapasztalni szerintem magától, tehát itt nincsenek egyetemes szabályok, tehát ide is hozok egy példát, az előző edzőm egy idősebb, nagyon konzervatív edző volt, aki azt mondta, hogy versenyen barátnőt, feleséget, családtagot soha, mert csak kizökkenti az embert, és én nem szerettem ezt a hozzáállását, de 22-23 évesen elfogadtam. Ellenben edzőt váltottam, és a Riói olimpiára, amikor már 26 éves voltam, úgy döntöttük, hogy kijön velem a feleségem. És a legjobb döntés volt, amit hozhattunk, mert rengeteg energiát adott, és az, hogy az első sorban láttam, hogy ott szurkolja végig az asszókat, az engem olyan többlet energiákkal töltött fel, hogy lehet, hogy annak is köszönhető az olimpiára, mert én jól éreztem meg azt, hogy ez engem előre fog vinni, és ez nekem segíteni fog. És nem mondom, hogy nincsen igaza a volt edzőmnek, mert ő meg valószínűleg olyan tapasztalatokat hozott, hogy vagy neki a sportolói pályafutásában, vagy voltak olyan tanítványai, akiknél meg kontraproduktívnak látta ezt, vagy tényleg zavarónak érezte, hogyha ott vannak családtagok, vagy közeli hozzátartozók. Nekem meg pont bejött. Úgyhogy szerintem mindenkinek ki kell tapasztalnia, hogy mi a neki jó.
Ez nagyon nehéz egyébként, hogy észrevett, hogy önismeretben is, hogy felfedezd egyáltalán, hogy neked mit kell, és mi a jó. Egyáltalán azt felfedezd, hogy ezzel foglalkoznod kell, ezeknek a rutinoknak a kialakításával nagyon nagy, hogy mondjam, olyan képességednek kell lenni, ami tényleg előre visz, és ez az akarat, ez a nyerési vágy, ami talán itt tud hajtani, hogy ennyire tudatosan készülj egy ilyen fajta megmérettetésre.
Egyrészt ez abból a tevékenységből fakad, amit üzök. Tehát, hogy is mondjam, egocentrikus az, amit csinálok. Tehát, hogy nap mint nap az a feladatom, hogy saját magamat fejlesszem. A saját fizikai, mentális teljesítményemmel vagyok elfoglalva, tehát adja is, hogy magát a dolog, hogy tudatos legyek. Másrészt pedig nagyon hamar megbosszulja magát, ha nem. Tehát az nagyon hamar kiütközik, hogyha én nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal, mert egyszerűen meg fognak verni a versenyen. És akkor a második, harmadik vereség után el kell gondolkozom, hogy ez miért is volt.
Ugye üzleti életben is sokszor van az, hogy eltervezünk valamit, most már ugye egyre kevésbé lehet hosszú távra tervezni, de hogy eltervezünk valamit, megnézzük akár az ellenfelet, kielemezzük, és amikor ott vagy az adott pillanatban, teljesen más stratégiával jön. Hogy lehet megmaradni nyugodtnak, és hogy lehet stratégiát váltani úgy, hogy közben higgadt vagy, és a végén sikeres leszel?
A Riói olimpián vívtam a nyolcad döntőben egy fehér orosz ellenféllel, Bujkevicsnek hívták, és két hónappal előtte egy moszkvai Grand Prix versenyen 15-6-ra vertem meg. És nagyjából ez is volt a realitás. Én 3-as voltam a világranglistán, ő 30-as, tehát nagy volt köztünk a különbség papíron. És én rendjes módja szerint fel is készültem ellene az olimpián, vártam tőle valami fajta vívást, amire nekem megvolt a válaszom. És egyáltalán nem azt kaptam, nem azt a ritmust, nem azt az akciókészletet, mint hogy egy másik vívó érkezett volna meg maszkban. És elindult az asszó, és éreztem azt, hogy ez nem stimmel, nem jönnek azok a túlsok, aminek kellene, és fej-fej mellett haladunk, szerencsére nem húzott el nagyon, de azért volt, hogy ő vezetett egy-két tussal, és lehetett volna baj ebből, hogyha nem tudok váltani. Én ott azt a stratégiát választottam, hogy húztam az időt. Erre nekünk a legjobb az a kardvívásban, hogyha együtteseket vágunk, mert akkor senki nem kap találatot, és szerencsére találtam egy olyan ritmust, amikor rákényszerítettem arra, hogy ő is csak azt tudta csinálni. Vágtunk vagy 60 darab együttest. Már rég befejeződött a többi asszó, már ránk várt az egész mezőny, a program is csúszott miattunk, mert nem tudtuk lezárni az asszót, de én úgy voltam vele, hogy én nem akarok olyasmit most megpróbálni, amit nem érzek 100%-osan biztosan. Tehát inkább akkor még vágjunk egy együttest, még jobban érezzem meg a ritmusát, hogy hova vág, hogy milyen előkészítésből dolgozik, és amikor már igazán azt érzem, hogy megvan a válaszom, akkor leteszem amellett a voksomat. És ez olyan 10-9 valahogy ennyi volt az állás, amikor eljött az a pillanat, hogy azt éreztem, hogy na most kell meglepni őt, és most le is tudom zárni az asszót, és így is lett, 15-10 lett tulajdonképpen az asszó vége, ott adtam egymás után 5 tust, hogy talán közben kaptam egyet, de ez annyira nem is érdekes.
Nem estél pánikba, vagy egyébként? Vagy itt, vagy korábban nem volt ilyen érzésed? Vagy ezt tudtad, hogy akkor ezt fogod csinálni, és ez be fog válni?
Én azt tudtam magamról, és ez megint az ismereti kérdés, hogy engem az idő szorítása az meg tud bontani. Tehát, hogyha azt érzem, hogy itt most pillanatokon belül eldől valami, amire nekem nincsen tökéletesen kidolgozott stratégiám, az problémás lehet. Úgyhogy ott nekem, én azt éreztem feladatomnak, hogy időt nyerjek. Lehet, hogy már a kezembe voltak azok az akciók, amivel megnyertem volna, de nem akartam kockáztatni. Úgy gondoltam, hogy itt most ki kell várni a megfelelő pillanatot. Aztán persze van olyan az ember életében olyan helyzet, amikor nem tud időt húzni, amikor egyszerűen ott rögtön kell választ adni, de itt most szerencsére tudtam ezzel játszani.
Ugye nem mindig van az, hogy csak nyerünk. Ha vesztettél, azt lehetett látni rajta sokszor, hogy van egyfajta önmagaddal szemben is egy elvárásod, és láthatóan nem esett jól, amikor vesztesz. Ugye volt a 2019-es év, amit te is úgy mondtál, hogy az nem volt éppen a legsikeresebb év. Hogy lehet mégis egy ilyen gödörből kimászni? És ugye itt talán mondtad is, hogy a múlttal már nem foglalkozunk, és dupla erővel kell edzeni, hogy aztán ebből még jobbak legyünk és kijöjjünk, hogy lehet ezt így elfelejteni, és egy teljesen tiszta lapot húzni, mondjuk tényleg egy ilyen 2019-es évet követően?
Nekem ott a 19-es budapesti világbajnokság után egy nagyon komoly önismereti utazást kellett megtennem, ilyen 2-3 hónapon keresztül. Először, tehát hogy amikor az ember sikeres, akkor hajlamosabb az alapján, a tevékenység alapján definiálni saját magát, és kialakítani a személyiségét, amiben sikeres. Tehát, hogy én úgy határoztam meg magam, mint Szilágyi Áron kardvívó, Szilágyi Áron olimpiai és világbajnok. Ezek nagyon pozitív jelzők, és ezt úgy könnyen engedi magára aggatni az ember, meg hát sokszor el is hangzik, meg így szoktak bemutatni. És ott bizony hirtelen meg kellett tapasztalnom azt, hogy ki is vagyok én valójában ezek nélkül, a címek nélkül. Tehát ki a Szilágyi Áron, aki a 32 között kiesik. Mi az, amit még magamról el tudok mondani, ami még a személyiségemhez hozzátartozik. És nagyon jól jött, hogy a feleségemmel sok időt tudtam ebben az időszakban együtt tölteni, a barátokkal, családdal többet tudtam időt tölteni, és úgy újra formálódott az, hogy ki is vagyok én, újra felépült a személyiségem a vívás nélkül, és akkor már sokkal, amikor ez megtörtént, akkor már sokkal magabiztosabban tudtam a felkészülésbe és a következő évi felkészülésbe is visszamenni, mert tudtam azt, hogy van egy háttérország, tehát hogyha nem leszek sikeres a vívásban, akkor is vagyok valaki, és az is egy értékes személy, még hogyha nem is a nagy közönség számára, de mondjuk számomra, meg a családom, meg a feleségem, meg a barátaim számára, és ez elég, ez jó, erre lehet építeni, és akkor erre lehet ráépíteni a sportkarriert, tehát nekem az a 19-es világbajnoki pofon, az a lehető legjobbkor jött.
És tulajdonképpen akkor a biztos háttérország, a biztos, amihez, valamihez, ha vissza tudsz nyúlni, akkor azt mondod, hogy talán az egy ilyen, akármilyen, akár tényleg, ha megint csak üzleti életre átvetítjük, kicsit visszafordulni, azt mondani, hogy akkor kicsit más csinálunk, kicsit talán egy olyan biztos tényezőbe kapaszkodunk, ami mögöttünk van, és utána újraépítjük magunkat erre építkezve.
Tulajdonképpen igen. Szerintem az egy erős csapdahelyzet, és nagyon sok sportolónál látom ezt, hogy ő maga nincsen jól definiálva, de mivel a sikerek jönnek, ezért hajlamos azzal azonosítani magát, és majd csak akkor szembesül a saját lelkében, meg az életében jelenlévő problémákkal, amikor már befejezi az aktív pályafutását, és akkor csontvázak esnek ki hirtelen elég sok a szekrényből, és akkor azt nagyon-nagyon nehéz kezelni. Tehát sok ilyen abba hagyott pályafutás utáni eltörött emberi sorsot láttam, úgyhogy szerintem fontos az, hogy foglalkozzunk magunkkal, és amikor jönnek a sikerek, akkor is. Tehát én most pont egy kudarc után kellett ezzel szembesüljek, de aki nálam tudatosabb, meg jövőbe látóbb, ők szerintem tudnak akkor is önreflexívek lenni, amikor a sikerek érik őket folyamatosan.
Ugye arról már beszéltünk, hogy egy ilyen gödörhelyzetből hogy mászik ki az ember. Ugye megint csak az üzleti életre is kicsit átvetítünk, ott is van sokszor az, hogy az ember csinálja a munkáját, elmegy nap, mint nap, mókuskerék effektus. Ugye nálad is biztosan ez megvan egy felkészülési időszakban, mikor csinálod, és a napok ugyanúgy telnek, és robotolsz, és edzel. Hogy tudsz megújulni ezekben a mindennapokban, amikor tényleg el kell végezned a napi x óra a munkát és edzést, és holnap is, és holnap után is, és azután is, és hogy kvázi ugyanazt csinálod. Hogy tudsz megújulni mindig?
Erre a legnehezebb válaszolnom, mert én ezt az időszakot szeretem a legjobban. Tehát,
akkor neked nem is monotonitás ez ilyen szempontból, hanem nem lehet így felfogni? Nincs ez a mókuskerék érzésed?
Volt. Amikor 10 és 20 éves versenyzőként sokat éreztem ezt. És valahogy eljutottam oda, hogy minden egyes edzésben most már találok kihívást, és tudok arra fókuszálni, hogy akár egy nagyon apró részterületen, vagy valami általam kitalált dologban fejlődjek, arra koncentrálok, mondjuk egy lábmunka alkalmával, hogy a kitörésem most minél gyorsabb legyen, vagy minél hosszabb legyen. Vagy vívás közben valamilyen kigondolt, bonyolult akciókészlettel dolgozok. Most csak ezeket a dolgokat csinálhatom. Valamire mindig koncentráljak. És ez a részletekben való elmerülés, ez feloldja a monotonitást és az unalmasságát a napi tevékenységnek, vagy az ismételt tevékenységeknek, és rég nem éreztem egyébként azt, vagy régen éreztem azt, hogy én unatkozom edzésen, vagy hogy ez most mókuskerék lenne, és megint ugyanazt meg kéne, és ez teher lenne számomra. Kifejezetten várom az edzéseket, pedig van belőlük szép számmal heti szinten, de pont emiatt nem szoktam azt érezni, hogy nagyon csak ugyanazokat a köröket futnám.
Sok élsportoló van, aki ugye sokszor arra panaszkodik, hogy az edzés mennyire monoton, de akkor hála Istennek nálad ez ilyen szempontból inkább az élvezeti kategória maga az edzés is, és hát én azt gondolom, hogy ez a sikereidnek is ilyen szempontból biztos, hogy egy kulcsa. Lassan az interjúnk vége fele közeledünk. A mai napig nincsenek kint az érmeid az otthoni falon?
Nincsenek. Különböző fiókokban vannak elhelyezve, és már régóta tervezem, hogy kellene valamilyen vitrín, vagy legalább egy polc, ahova kirakom őket, de annyival fontosabb dolgokkal foglalkozom az életben, hogy sose jut erre idő.
Mit gondolsz? Reméljük soká lesz ez, de hogyha egyszer majd civil pályára érsz, és befejezed a sportolói karrieredet. Van-e már gondolatod esetleg üzleti világban, akár vezetői székbe el tudod-e képzelni magadat?
Jó, nincsen már rosszabb, mint hogyha egy sportolót az aktív pályafutás után rögtön egy vezetői székbe ültetnek. Nem is vagyok meggyőződve arra, hogy nekem jelen pillanatban meg lennének a skilljeim és a tapasztalatom, tudásom, kompetenciám. Bármi ilyesmihez. Vannak olyan dolgok, amiben kipróbálom magam, most leginkább a sport diplomácia területén, és ebben el is tudom képzelni magam a jövőben, illetve vannak körvonalazódó elképzeléseim arra, hogy mit szeretnék csinálni. Nincsen egy kikövezett exit stratégiám, de az nem is kell, én most a vívásra koncentrálok, hagynom kell magamnak kiskapukat, majd a pályafutásom befejezése után, de hogy mit csinálok, amikor szögre akasztom a kardot, arra még nincs pontos válaszom.
Áron, hát nagyon szépen köszönöm, és hát jó felkészülés neked. Reméljük, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy eltervezted, és ahogy a Google Bard is elmondta. Úgyhogy itt tényleg a következő időszakra sok sikert kívánunk neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Örülök, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.